paz contra el fascismo. Un solo frente,
una sola unión.
Szerbusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Nopasztalan műsor első adása. Mai alkalommal explorálni fogjuk a műsor legfontosabb kérdéseit, problémáit, de egy előre vetítve, hogy milyen témákat fogunk megvitatni. Körünkben van, és egyben a szerkesztőséget képezi Fegymesi Balázs.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
És Zombori Máté.
Sziasztok!
Én pedig Bolyi Lóránt vagyok, és igazából rögtön az első kérdés az lenne, hogy miért fontos szerintetek az antifasizmus ma, és rögtön, amikor elkezdtünk gondolkodni egy ilyen műsorban, akkor persze ennek a létjogosultságát is próbáltuk megfejteni, annak ellenére, hogy ugye mindannyian ki jobban, ki kevésbé foglalkozik a témával, de hogy az, hogy mondjuk ma a kortárs magyar nyilvánosságban mondjuk milyen helye van az antifasizmusnak, vagy az antifasizmus örökségének, az nem olyan egyértelmű, tehát hogy pont ugye most zajlik ez a per, az olasz antifa szereplő ellen, és ugye az
tanárnő
ellen, igen, aki, tehát hogy a magyar nyilvánosságban, ha valami antifasizmust hall, akkor talán egyrészt visszamegy mondjuk így a rendszeretes előtti időbe, vagy ez az végtelenül popularizált és leegyszerűsítő antifa, és akár mondjuk megbélyegző kifejezést is jelenti itt, leginkább ugye nyilván a magyar jobboldali nyilvánosságban, de nem vagyok benne biztos egyébként, hogy nem ezt jelenti egyébként ma más nyilvánosságban is, tehát hogy valahogy az anarchizmusnak meg egyéb dolgoknak lett talán a szinonimája. Tehát mindegy. Szóval, hogy a kérdés lényeg az, hogy mit gondoltok erről, hogy miért fontos ma erről beszélni most itt Magyarországon, mi ennek az aktualitása, és hogy van az öröksége?
Hát szerintem előzményként érdemes elmondani, hogy volt egy ilyen finklubunk, amit szerveztünk a Lórival. Ez végül is a tavalyi mondjuk úgy, hogy akadémiai évben, tehát szeptembertől májusig ment, összesen szerintem 10 filmet vetítettünk le, és hát ez volt az első olyan alkalom, vagy hát olyan program sorozat, amelyben azt gondoltuk, hogy ez a történészkutatókon kívül lehet, hogy másokat is érdekel, meg hogy kell hogy érdekeljen. Az volt a koncepció, hogy antifasiszta filmeket mutatunk be. Mit értettünk antifasiszta film alatt? Ugye ez a kérdés. Minden olyan filmet a 30-as évek közepétől, amely valamilyen módon a fasizmus jelenlevő fenyegetésére, vagy utóéletére, vagy továbbélésére mutatott rá, vagy azzal foglalkozott, és akkor a Jory Stevens féle spanyol földtől kezdtük el, és akkor meddig eljutottunk, igen, a Jöjj és lásd volt az utolsó,
így van,
1985-ben, és igen. Akkor az egy ilyen nagyszerű végpont volt, mert az év, amikor Franciaországban a Soha című Lanzmann film is megjelent, és akkor ez egyfajta ilyen az út szétágazását jelképezte ez az év.
Hogy bár ugye a film az másik világháborús, csak bocsánat.
Igen, ez egy partizán film lényegében. Na mindegy, szóval, hogy ott már ez volt a koncepció lényege, hogy ezeken a filmeken keresztül megmutatni, hogy a mindenkori jelen, a mindenkori közélet hogyan szembesült olyan problémákkal, amelyeket fasizmusként azonosított. És akkor azt gondoltuk a Lórival, hogy eddig a kép volt, akkor most menjünk át a hangra, és ezt még nem csináltuk.
Hangi fordulat.
Igen, ez itt a hangi fordulat, és akkor így jött ez az ötlet.
Én ott ragadnám meg magát a problémát, hogy amikor vélhetően nem csak a magyarországi nyilvánosságban, de amikor a tudományos közbeszédben és a politikai vitákban elbeszéljük, ahol mi antifasizmusról beszélünk, ott általában egy hármas osztatú mezőben rajzoljuk fel a második világháború magyar és európai történetét, és magának az ellenállásnak a történetét, és ennek értelmében beszélünk áldozatokról, elkövetőkről és szemlélődőkről, ami ugye angol bystandernek egy ilyen magyarosított verziója, de én úgy vélem, hogy nagyon hiányzik egy úgymond negyedik pozíció, hogy ne csak az áldozatokat, az elkövetőket mutassuk fel, hanem hogy az ellenállók is szóhoz jussanak ebben a fajta elbeszélésben. Mivel úgy gondolom, hogy a magyar esettanulmány kimondottan különleges. Jó, minden ország meg van győződve, hogy az ő esettanulmánya különleges. De ugye van ez a történeti dolog, hogy a tengelyhatalmak mentén harcoló országok, gondoljunk csak az olasz partizánokra, vagy Szlovákia esetén a Beszterce-bányai felkelésre, vagy akár arra, hogy a finnek is sikeresen átálltak. Magyarországon, akár csak Németországban nem volt kiterjedt fegyveres ellenállás, és a meglévő fegyveres ellenállás kimondottan töredezett volt a kommunistáktól a cionistákon át, a Hortihoz hű turáni vadászokig, akik nyilván nagyon sokan nem sorolnának az antifasizmus problémakörébe, és hogy úgy gondolom, hogy a kortárs magyar nyilvánosságban rehabilitálnunk kell az antifasizmust, mint egy nem bal vagy jobboldali dolgot, és én a spanyol polgárháború, vagy inkább annak a magyar háború utáni emlékezetével foglalkoztam, és szerintem nagyon érdemes a spanyol polgárháború, és maga az egész európai és transznacionális antifasizmus kapcsán kiemelnünk azt, hogy ezek több szólamú álmok, tehát hogy például a köztársaság mentén harcoltak katolikus baszkok, anarchisták, akik sok szempontból elsősorban nem az anarchizmus iránt érdeklődtek, hanem a társadalmi önszerveződés, a munkás önigazgatás új formái iránt, és nyilván ott voltak a nemzetközi brigádokban harcoló, döntően kommunista önkéntesek, akik azt gondolták, hogy egy nemzeteken és átívelő és nemzetek fölötti fenyegetésre állunk szemben, így az ellenállás is csak egy nemzetek fölötti ellenállás lehet.
De akkor hadd kérdezzek vissza, és lehet, hogy Máté erre tudni fogod a választ, hogy, de hogy mégis akkor miért merevedett be az antifasizmus története, vagy az antifasizmus értelmezése egy ilyen kommunista hagyományba?
Szerintem az az rövid válasz erre a hidegháború. Tehát, hogy a hidegháború miatt nyilván. Tehát az antifasizmus mint nemzetközi, vagy tán globális mozgósító erő, szerintem 30-as évek közepétől beszéltünk erről. Nyilván az egyik kontextusa, vagy nem tudom, példája ennek a spanyol polgárháborús helyzet, a másik meg az olasz beavatkozás Etiópiába. Tehát ez a globális közvéleményt mozgósította, és kialakult egy olyan mindenhol működő, univerzálisnak tekintett és tekinthető elköteleződés, amit azóta antifasizmusnak nevezünk. Tehát, hogy aztán persze a spanyol kudarcot követően a második világháborúban jött létre egy tényleges antifasista szövetség, ami nyilván megbonyolítja ezt az egész történetet, mert milyen értelemben beszélhetünk mondjuk a Churchill-féle Nagy-Britanniáról antifasistaként, vagy a Roosevelt-féle USA-ról, de hogy azt hiszem nem tagadhatjuk, hogy egy antifasista tömb, a korabeli politikai víziók szerinti antifasista tömb harcolt egy fasista tömb, és akkor ennek a szövetségnek a győzelme után, és akkor szerintem itt érdemes ezt megjegyezni, hogy a szakirodalomban a fasizmusról szóló munkák azok tényleg már nem férnek a könyvtárba. Az antifasizmusra nem így van a helyzet, és ezt a Szejban nevű történész jegyzi meg a bevezetőjében, hogy milyen érdekes, hogy pont a győztes félről születik sokkal kevesebb értekezés, vagy történet. Szóval hogy...
Ez érthető, hogyha most ezt, vagy hogy nem, tehát ez nem meglepő onnan nézve, hogy a fasizmus, mint civilizációs törés, vagy egyáltalán, tehát hogy valahogy az európai világrendben, meg gondolkodásban valami olyan törés jelent, ami nyilván egy önreflexióra készteti az embereket, vagy a tudós közösséget is, tehát hogy mind pszichológiai, mind társadalmi élettani, ezerféle aspektusból.
Igen, csak hogy lehetett volna emellett nyilván egy önmitológia teremtés, vagy nem tudom, történeti narratíva írás, vagy egy örökség ápolás, ami az antifasizmusra győzelméről szól, meg az antifasizmus győzelmért hozott áldozatvállalásról szól, de azt mondhatjuk, hogy mondjuk a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék volt szerintem a csúcsa ennek az egész nagy antifasiszta koalíciós intézményesülésnek, és azután a hidegháborús feszültségek szétszették ezt a koalíciót, és onnantól kezdve az antifasizmus is szakadt. De nem úgy szakadt, hogy keleti meg nyugati oldalra szakadt, hanem egy úgymond baloldali dolog lett belőle, ami továbbra is globális, meg azóta is globális, viszont ideológiai értelemben leszakadt róla mindaz, ami nem baloldalként észlelt. Tehát, hogy mondjuk gondoljatok abba, hogy Franciaországban a katolikus antifasizmus milyen fontos volt a háborút követő néhány évben. Szóval, hogy emiatt, a hidegháborús vezekedések miatt megbélyegződött az antifasizmus, és ennek a billognak a legkontúrosabb ábrája, mondjuk így a vörös csillag, De hát ebben a hidegháborús Wirtschaftban az antifasizmusra kommunizmusként tekintettek. Olyan értelemben nem alaptalanul, hogy a kommunista rezsimek azok önmagukat is antifasisztának tartották. Egyrészt az antifasiszta legitimációt követeltek maguknak, másfelől meg azért ezt ne tagadjuk el, hogy nagyon sokan tényleg az antifasiszta örökségből jönnek, akár személyesen a vezetők, akár társadalmilag. És akkor ez így szétszakította ezt a koalíciót, vagy ezt a nagy egységet, és ez szerintem azóta is megvan. A történetírásban ezt anti-antifasiszta fordulatnak szokás nevezni, ezt az Enzo Traverso találta ki ezt a fogalmat, azt hiszem, vagy ő az, aki miatt is én ismerem, vagy mi ismerjük. A 70-es évektől datálja ezt a történetírói fordulatot, amikor a történetek leleplezik a manipulatív és hamis és mitológikus jellegét ennek az antifasiszta örökségnek, és szembeállítják azzal, amit tulajdonképpen szerintük eltagad a holokauszban viselt felelősségnek a kérdését. Szóval, hogy, és ez azóta így is maradt, tehát, hogy nyilván a kommunista rendszerek, főleg Európában egészen 89-91-ig folytatták az antifasiszta legitimációt maguknak, de ez már így kívül esedett. Tehát gondoljatok csak a Spions számra Anna Frankról, az azért ütött, azért lehetett ezt támadni, mert a csapból is Anna Frank antifasiszta öröksége folyt. Igen. Csak hogy ez ugye kiüresedett.
Én még azt tenném hozzá a Matt Hilton felhozott dolgok kapcsán, hogy nyilván amit maga a Seidman is mond, hogy ő két antifasiszta ősképet határoz meg, ugye az egyik a már megidézett Churchill alakjával az ellenforradalmi antifasizmus, de az ellenforradalmi antifasizmus itt igazából egy másik antifasiszta hagyomány, az úgynevezett forradalmi antifasiszta hagyomány árnyékában rajzolódik meg, amit ő a spanyol köztársaság antifasizmusával és a sztálini Szovjetunió által képviselt antifasizmussal azonosít, ami, ha őszinték akarunk lenni, ugye van ez a klasszikus vita, hogy fasizmus volt-e a Horthy rendszer, avagy nem, és például egy forradalmi antifasiszta hagyomány nem igazán tett különbséget például a Horthy rendszer vagy a Szálasi rendszer között. Nyilván a hidegháború beálltával és 1945-öt követően a berendezkedő szuperhatalmak a saját antifasizmus értelmezésüket is egyfajta hegemonikus pozícióba tudták juttatni az önmaguk befolyási övezetében. Például akár itt a keleti blokkban volt annak egy ilyen szimbolikus erőforrása, hogy ezt a fajta szovjet antifasiszta örökséget azonosítsák az antifasizmussal, felmutatva azt, mint egyfajta igazi antifasizmus. Úgyhogy volt ennek egyfajta önmitologizáló aspektusa is.
És most mondjuk ez egy nagyon elvinni a témát, és persze itt az antifasizmus instrumentalizálása, vagy hogy mondjam, akár az antifasiszta örökség abuzálásáról is szó lehet, de ugye itt a putyini Oroszország már egy antifasiszta háborút vív lényegében Ukrajnával szemben, mint egy fasizálódó vagy fasiszta állammal szemben. Azért ez nagyon furcsa, hogy ez 2022-ben így elő tud jönni. Persze, hogyha valaki ismeri az orosz történelmet és az elmúlt 20 év történetét a putyini Oroszországban, azt lehet tudni, és akár az S.Bíró Zoltánnak a legutóbbi könyv és ezt tárgyalja, hogy ott ugye van egyfajta rehabilitációja mind a második világháborúnak, tehát magának az örökségének, illetve magának ugye a sztálini rendszernek is, tehát hogy ami mondjuk 30-40 évvel ezelőtt tényleg egy negatív korszakként határozott meg az oroszok többségénél, az most egy sokkal pozitívebb valamiként jelenik meg időszakként, és hát ez a fajta második világháborús nagy koalíciós örökség és győzelmi örökség az újra elő tudott jönni. Na most nyilván az egy másfajta antifasizmus, vagy hát nem tudom, hogy mennyiben folytatása annak a hagyománynak, amiről itt most szó van.
Hát ugye ez egy patrióta, tehát ez nem a nemzetközi, ez a nagy honvédő háborúnak a ruszifikálása lényegében, igen, igen. Jó, igen, csak hogy jutunk el az olasz tanárnő esetéig, hogy szerintem azóta, 90 óta annyi az változott, hogy jött ez a bizonyos történelem utáni pillanat, a történelem vége, és innentől kezdve ilyen szubkulturális mélységekbe merült az antifasizmus, és tulajdonképpen hát ha jól látom, nem tudom, ezzel egyetértetek-e, de olyan, mintha így a szélső ballal azonosulna így a közvélemény.
Hát meg ilyen anarchizmus.
Igen, hogy ezek ugyanolyanok, mint a fekete ingesek, ugyanúgy erőszakot kultiválnak, meg rendszerkritikusak, rendszerellenesek, meg minden ezek, de hogy ezek, és ezek is ugyanúgy ott a mélységekben ott gyülekeznek, meg konspirálnak, meg minden. Szóval, hogy tehát, hogy főleg ez az eset, ez szerintem valahogy azt üzente a nyilvánosságnak, hogy jaj, jöttek a német, vagy minden esetre külföldi antifasiszták, akik megverték a kitörés napján a másik, úgymond másik oldalnak a képviselőit, tehát hogy ez az egész úgy volt tálalva a médiában, mint hogyha ezek lényegében egy nagyon hasonló, ilyen marginális kis elvakult társaság, akik tulajdonképpen nagyon nem különböznek azoktól, akik ellen, ugye, vagy akik verekszenek.
Hát ez szerintem maga egy nagy örökség egyébként, hogy ez a fajta megképződése, vagy hogy mondjam, felismerése a társadalmi valóságnak is felszeletelése, amikor azt mondjuk, hogy van mondjuk egy Orbán rendszer, ami mondjuk nyilván jobboldali rendszerként határozza meg magát, és a jobboldali erőszakra tulajdonképpen azt mondja, hogy az nincsen, baloldali erőszak
igen,
van.
Igen, igen,
és ugye ez a Weimari köztársaság idején is igen. Így van, tehát hogy ennek egy nagyon komoly történelmi hagyománya van, hogy a fennálló rendszerek tulajdonképpen így vagy úgy szemet hújnak, vagy kooptálják ezeket az erőszak cselekményeket, ellenben ugye felnagyítják azokat a baloldali eseményeket, amik vannak. Ugye Ausztriában a neonáci gyilkosságok, amik történtek, ugye, amire a Jelinek is csinálta a darabját, ugye a roma gyilkosságok története, vagy a Németország, ez pontosan erről szólt, az persze egy más kérdés, hogy mondjuk a szélső, most nem akarok ebbe belemenni, de nyilván az, hogy a szélső jobboldali kvázi polimilitáris erők és a rendfenntartó erőknek a szociológiai adott összefonódottsága az hogyan van mondjuk akár a kortárs nyugaton, vagy körtes keleten, de ez megint egy másik probléma.
Na és mit gondoltok erről, hogy akkor most az egész egy nagy hiszti, hogy itt most fasizmust kiáltanak emberek, vajon van ma fasizmus? Most történetileg nyilván az is egy kérdés, hogy van a 60-as években volt-e, amikor úgy az USA-ban, meg úgy érted, Kínában és nem tudom, a világ nagyon sok részén fasizmust láttak, észleltek nagyon sok helyen a világnak ma. Halljuk ezt, sőt azt látjuk, hogy a fasizmus fogalma az most felébelőben van, a közéletben, hanem a tudományos mezőkben is. Szerintetek miről szól ez?
Én a mentén ragadnám meg az egészet, hogy miért van a fasizmusnak, mint fogalomnak akár a közéletben vagy a tudományos mezőben egyfajta reneszánsza, hogy ez mind a mai napig egy nagyon, tehát egy olyan fogalom, amely jelentős érzéseket tud mozgósítani, és ezáltal egy történeti távlatba helyez egyfajta küzdelmet. Tehát lehet amellett vitatkozni, hogy nem tudom, amikor a Kapitóleumot megrohanják a Donald Trump mentén felvonuló személyek, hogy akkor most az USA weimarizálódik, vagy hogy ezek az emberek megfeleltethetők-e.
Hát, vagy Brazíliába, bocsánat, tehát hogy azért ez ennek a... Na, igen.
Hogy megfeleltethetők, hogy ők fasiszták-e, vagy a jelenkorban a fasizmus funkcióját töltik be, de hogy én azt gondolom, hogy amikor az emberek fasizmust kiáltanak, az elsősorban annak a fajta legitimációs hagyománynak a megragadása, amit 1945 és az antifasiszta koalíció győzelme jelent, és az, hogy összekapcsolják nyilván a múlt és a jelen között mindig van egyfajta szakadék, amit átong, és ezeket különböző retorikai eszközökkel, koalíciók megképzésével hidat verünk a part között, és úgy gondolom, hogy a fasizmus, mint kifejezés egy remek eszköz arra, hogy valami olyan, ami mindenki számára könnyen hozzáférhető és érthető egyfajta ilyen kognitív hiperlinkként oda tudjunk húzni.
Na jó, csak hogy nem arról van szó, hogy ez egy tök jó billog, amit rá lehet sütni a politikai ellenfélre. Tehát, hogy pont amiatt, amit mondasz, hogy ez érzelmileg elkötelez az embereket, meg mozgosítja a történeti emlékezetet, meg a sírelmeket, meg és így tovább, meg az ellenfél elleni mozgósítást, meg a harcot, meg a küzdelmet, meg a győzelmet, stb. Szóval nem lehet, hogy akkor egyszerűen csak arról van szó, hogy ez egy tök jól működik egy ilyen szverbörtként, ahol már rá lehet sütni ezt a bélyeget az ellenfélre, és akkor ezáltal hitelteleníteni lehet. És ugye van ez az álláspont, ami ezt mondja, hogy most azért van ilyen sok szó a fasizmusról, mert hirtelen mindenki elkezdte ezt alkalmazni, ezt a módszert, hogy a politikai ellenfelét megbélyegezze, és ezért már olyan szinten kiüresedett ez a szó, hogy már semmit nem jelent.
Valószínűleg
erről olvastunk könyveket ma.
Valószínűleg ez is van, tehát ez a probléma. már ez benne van, hogy a performatív politikai gyakorlat és annak a, mondjam, a nyelvelméleti oldala, igen, azáltal létrehozzuk a valóságot, hogy ezt elkezdjük használni. Ez biztos, hogy így van. Tehát én ez az szerintem pedig, hogy mit jelent ez a fasizmus fogalom, nyilván más jelent korszakonként, és hogy ilyen értelemben persze a tudós embereknek van felelőssége, hogy akkor ezt most hogyan is használja, és hogyan értelmezi ezt, mert biztos, hogy lehet beszélni, vagy könnyebben megengedhetőbb módon lehet beszélni fasizálódási tendenciákról, vagy mondjam, a fasizmusra jellemző, nem tudom, társadalmi politikai gyakorlatokról, mint az, hogy ugye ezt ténylegesen ilyen politikai retorika színén rásütjük, mert onnantól kezdve valóban így nagyon elúzívvá válik, és nagyon használhatatlanná. De mint analitikus fogalom, és nyilván ennek a, tehát mondjam, a fasizmus elemzés és fasizmus értelmezésének a módszertana, az biztos, hogy értelmes a mostani korszakra, hát sok mindenre. Tehát, hogy, és nyilván nem önmagában állnak a fogalmak, hanem a fogalmak mindig sok minden egy fogalmi mezőben állnak, tehát hogy ezt úgy kell értelmeznünk. Tehát nyilván a populizmus a párhuzamos olyan fogalmunk, ami erre hat, és kiegészíti ezt, és a populizmus se egy olyan fogalom természetesen, ami most keletkezik, vagy csak erre a korszakra igaz, de hát a kettő összefonódottság az nyilvánvaló.
Oké, ez világos, de hogy ez nem magyarázza meg azt, hogy miért fut fel a fogalom, tehát most én néztem meg statisztikátokat, de mondjuk csak azok a reflexívok, amelyek arról szólnak, hogy egyre többet használjuk, már azok is egyre többen vannak, tehát ezért feltételezem. Mit tudom én, csomó, hát azért jó néhány cikket olvastam arról, hogy akkor most ezt a vitát hova tegyük, hogy akkor most a Trump, vagy a trumpizmus, az most fasizmusnak tekintetőve, vagy sem. Tehát, hogy van, és feltehetjük, hogy tényleg van egy ilyen felívelése a fogalomnak, azt nem tudod megmagyarázni ezzel a performatív dologgal. Tehát, hogy miért fut fel? Tehát miért az, ami sokakban a aktualitását mutatja ennek a fogalomnak, meg születnek egyre mi a fasizmus bevezető könyvek, meg mit tudom, ezeket némelyiket le is fordítják magyarra, stb. Szerintetek mi az, ami a felfutása, a hullám mögött van?
Én ezt abban fognám meg, amit szerintem a Lóri már pedzegetett is, hogy valahol van egyfajta ilyen egy adekvát nyelv hiánya, amivel le tudnánk írni ezeket a kortárs mozgalmakat, ha már definíciók, akkor fontosnak tartom befektetni ugye a hallgatóknak is, hogy amikor mi itt fasizmusról beszélünk, akkor mi azt a különböző szélsőjobboldali mozgalmakra használt ernyőfogalomként értjük. Tehát itt, amikor fasizmusról beszélünk, az nem kizárólag az olasz fasizmust jelenti, mielőtt ezt fontos meghúzni ezt a fajta distinkciót, és nyilván az, hogy megképezhető ez a fajta folytonosság. Én azt mondanám, hogy ezek a mozgalmak, akár a trumpizmus sok szempontból inkább, tehát nem beszélnék a klasszikus fasizmus újjáéledéséről, mert szerintem ezt 1945 és Auschwitz ellehetetlenítette, legalábbis a centrum országokban minden bizonnyal, de azt, hogy esetleg ezek a bizonyos mozgalmak egyfajta idézőjelben vett hasznos hülyékként, vagy egyfajta gazdatestként, vagy potenciális platformként szolgálhatnak olyan szélsőjobboldali civil szervezeteknek, ilyen presszionáló csoportoknak, akik megpróbálhatnak eltéríteni különböző kulturális vagy politikai projekteket, szerintem az egy abszolút érvelhető álláspont.
De hát, hogyha most ördögügyvédjeként lépnék fel, akkor azt mondanám, hogy miért, tehát most a jobboldali populizmus az nem egy sokkal jobb fogalom, az nem terhelt ennyire, mint a fasizmus, nem üresedett ki, pontosabban megragadja a tárgyát tulajdonképpen. És miért kell ezt az avit fogalmat, hogy fasizmus amit már annyira túlhasználtak, hogy már lényegében semmit nem jelent.
Erre két szempontot hoznék be. Az egyik, hogy szerintem sok szempontból a populizmussal is az a probléma elemző fogalomként, mint a totalitarizmussal, hogy sok szempontból egy ilyen abszolutizáló erkölcsi keretben tehát hogy az antifasiszta defenzív erőszakban és mondjuk a fasiszta agresszióban is ugyanazt a fajta erőszakot ismeri fel, ami egy pacifista morális álláspontból érvelhető, de úgy gondolom, hogy ha ezt kivisszük terepre, és megpróbáljuk a való életben, vagy a történelemben tapasztalt eseményekre rárakni, akkor a világunk nem ilyen fekete-fehér, és hogy sok szempontból inkább a szürke különböző árnyalataiban leledzünk. Másik, hogy szerintem azért nyúlnak vissza ehhez az idézőjelben vett avit fogalomhoz, mert minden politikai vagy kulturális mozgalom, mindenkinek kellenek elődök, mindenkinek kellenek mártírok, és mindenkinek mindenkinek kellnek proféták. Uh-huh. És én úgy gondolom, hogy ezért...
De az akkor lenne talán jogos, amit most mondasz, hogyha ez az antifasiszta reneszánszot is eredményezne, tehát hogy, és azt nem eredményezi, tehát, mert hogy nincs egy ilyen örökségképzés, vagy az örökségre való hivatkozás. Tehát úgy használjuk a fasizmus fogalmat, hogy annak ellenfogalmat, az antifasizmust, azt kvázi nem jön elő, vagy nem így jön elő.
Uh-huh. Furán jön elő. Tehát,
hogy, hogy másként van. Jön elő, igen. Tehát nem van. Ezen a néven jön elő.
Igen. És hogy, de hogy ahol meg tényleg ezen az néven jön elő, az meg nagyon sajátos terület, ez a történeti kutatás. A történet kutatásban tényleg van egy antifasizmus reneszánsz. És méghozzá a 2010-es évek közepe óta. Tehát a García, Hugo García és társaik 16-os kötete óta azt látjuk, hogy robban ez a terület a történeti kutatásban, ami szerintem két fontos jellegzetességgel bír a korábbi fasizmus kutatásokhoz képest. Az egyik az, hogy a két világháború közötti időszakra koncentrál, és azt mondja, hogy a fasizmus az egy nemzetközi, vagy hát transznacionális, mondjuk így, és globálisan elterjedő jelenség volt. Tehát itt már felrúgja a korábbi konszenzust, ami arról szólt, hogy fasiszta rendszer az kettő volt, a fasiszta Itália, illetve a náci Németország, és nyilván ezt is nagyon sokan vitatták, hogy most a náci Németország az fasisztának tekintető vagy sem. Na most ez az új antifasiszta tudományos reneszánsz, mondjuk így, ez azt állítja, hogy ez sokkal globálisabb jelenség volt a fasizmus. És akkor megnézik a volt gyarmati területeken, megnézik az Egyesült Államokban. Talán leegyszerűsítve azt lehetne mondani, hogy különbséget tesznek a rendszer, a fasiszta rendszerről folytatott vita, és a mozgalom közötti vita között, és azt mondják, hogy a fasiszta mozgalom, amelyet maguk a mozgalmárok is úgy észleltek, és nem csak őket stigmatizálták fasisztaként, az sokkal elterjedtebb is már, és globális volt az időszakban. Tehát ez az egyik. A másikban meg úgy mondják fel a konszenzus, hogy azt mondják, hogy ez ideológiailag sokszínű volt az erre a választ adó antifasizmus, és nem azonosul az a kommunizmussal, és itt ezt a hidegháborús konszenzus rúgják föl, amikor azt mondják, hogy a fasiszta fenyegetésre adott válasz ideológiailag sokszínű. Tehát egyfelől transznacionális, másfelől meg ideológiailag sokszínű. Én azt hiszem, hogy itt van egy...
De akkor nagyon... mi a közös benne, a közös ellenség egyedül? Tehát, hogy ilyen értelemben, hogyha azt mondod, hogy az ideológiai háttér nagyon sokféle motiváció, nagyon sokféle értékképzés van benne, akkor mi a közös?
Jó, a sokféle az azt jelenti, hogy a monolit kommunizmus, igen, vagy a Komintern, igen, által, igen, ahhoz képest. Tehát az nyilvánvalóan ez egy baloldali progresszív hagyomány, még mindig.
Hogy a katolikus antifasizmus Franciaországban annak is egy, mondjuk a katolikus diskurzusnak, a francia katolikus diskurzusnak egy baloldali.
Igen. Ezt mondanám. Tehát hogy nyilván a keresztény egyház, vagy mondhatjuk politikai szereplőnek a Vatikán, az egy reakciós, tehát nem a progresszív oldalon lépett föl ebben az időszakban, mint politikai szereplő, de ettől függetlenül voltak keresztény szocialista mozgalmak. Szóval, hogy az sem egy ilyen monolit valószínűleg. Szóval, hogy én azt látom, hogy van itt tényleg egy antifasiszta reneszánsz. A kérdés az, hogy ez mennyire fog átterjedni más területekre, vagy megmarad egy nisnek a tudományos kutatásban.
Visszakérdeznék még, feltettel ezt a kérdést, hogy jó, akkor miért tudjuk mégis ezt a fasizmus, miért van ez a reneszánsz, most visszakanyarodva. Említetted, hogy ugye ez a fajta új antifasiszta tudományos reneszánsz nem csak erre a két országra fókuszálja a tekintetét, hanem máshol is felfedezni véli a fasizmus jelenségét. Uh-huh. És mondtad itt Amerikát is, hogy nyilván talán az egyik válasz erre ez, nem? Tehát, hogy igazából van erre valami válasz arra, hogy mi az a, hogy amilyen ilyen transzhistorikus jelenségegyüttes, amit fasizmusként tudunk azonosítani, és az, ami mondjuk a 30-as évek Amerikában is jelen volt. Van egyébként ilyesmi, amit most például párhuzamként látsz a két ország között, a 30-as évek Amerikája és a 2020-as évek vagy 10-es évek Amerikája között?
Hát kicsit tágítanám, én nem csak Amerikára mondanám, de szerintem...
Csak ott azt gondolom, hogy a liberális demokrácia az
elkezdődik. Pontosan. Tehát a liberális establishment összeomlása. Szerintem az a közös benne. És hogy miért használjuk ezt a szót inkább, vagy hát én legalább jobboldali populizmus helyett, mert benne vannak olyan konnotációk, mint hogy milyen társadalmi-gazdasági. Ez egy társadalmi-gazdasági folyamatokat is jelölő fogalom, ami, tehát ez a szintiszta politikai megragadás a jelenségnek, mint jobboldali populizmus, ez szerintem félrevezető ebben a szempontból.
Mi a közös? Ez egy fontos pont. Mi a baj? Akkor ez egy probléma jobboldali populizmussal, hogy a politikáról próbál beszélni, nem?
Tehát igen. Igen, és a politikában próbálja megtalálni az okokat.
Igen.
Na most, de mert hogy mi a közös a 30-as évek és a ma között ebben a szempontból? Hát az, hogy a liberális globális rezsim recseg ropog. Azt tudjuk, hogy a 20-as, 30-as években ez hogyan működött. Ugye a nagy gazdaság történeti értelemben a 19. századi monopolkapitalizmusnak a végóráit éljük, és annak a mindenfajta válságtünetét. Tehát a fasizmus, mint történeti jelenség egy nagyon erősen antiliberális mozgalomként lépett föl, és demokrácia ellenes mozgalomként, stb. És azt hiszem, hogy a 2008 utáni...
Modernitás ellenes mozgalomként is?
Szerintem, hát, az egy más kérdés.
Egy elképzelhető reakciós modernitás, amiben feltételezzük, hogy hogy a Hitler is autópályát épít, de hogy emellett van ez a fajta ilyen arhaizáló...
Hát az biztos, hogy forradalmi volt.
Tehát technológiaiban, modernista, hogyan szemléletében, igen, vagy nemzetfelfogásában meg arhaikus, vagy ilyen premodern.
Igen,
vagy...
igen. Szóval, hogy itt nagyon látok egy párhuzamot a 2008 utáni globális gazdasági, meg liberális establishment helyzetével kapcsolatban, és azt szerintem itt vannak közös pontok. A liberális konszenzus elleni politikai fellépés, az szerintem nagyon hasonló szerkezetileg, mint akkor volt. Hogy akkor most történetileg ez azonos-e a fasizmussal, vagy sem, azt hiszem, hogy ezzel nem kell vitatkoznunk, hogy nem azonos. Hogy ez egy komparatív kategóriaként működhet, az egy másik dolog. És akkor itt hoznám be azt, amit erről még nem beszéltünk, és szerintem tök fontos, hogy ez a válság, ez miben ragadható meg.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi a válság, hát gyökere, vagy kiinduló pontja.
Hogy miért ilyen az antifasiszta reneszánsz, én két szempontot hoznék be. Az egyik, hogy véleményem szerint rehabilitálnunk kell az antifasizmus, mint koalíció építő ideológiának ezt az olvasatát, és hogy amellett nem csak, hogy rehabilitáljuk ezt az olvasatot, de hogy bele kell rakni azt a fajta, hídépítő és közösségszervező munkát, amit maga ezek a fajta mozgósítások jelentettek. Nyilván számomra közelebb áll a baloldali antifasiszta hagyomány, de úgy gondolom, hogy arra is erre a második világháború egy kiváló példa, hogyha csak a baloldalt mozgósítjuk, azzal önmagában még nem biztos, hogy megvan a többség. És hogy sokkal jobban járnánk, hogyha nem tudom, a jobboldali szavazók közül is sokakat meg tudnánk győzni arról, hogy a hitük kapcsán a fajelméletet kiprédikáló Seredi Justiniannal és a katolikus baszkokkal és Charles de Gaulle-nak az antifasiszta szentimentjével azonosuljanak, szemben mondjuk ezekkel az eléggé tradicionalista jellegű, sok szempontból a kereszténységet felhasználó szélsőjobboldali értelmezésekkel. A másik fontos aspektus, amit szerintem érdemes behozni, és talán ebben a fajta idézőjelbe vett kultúrharcban a szélső jobboldal, vagy jobboldali populisták, vagy nyilván léteznek még ezek a burjánzó neo-posztfasizmus, hogy szerintem a korai, tehát a klasszikus antifasizmusnak volt egy nagyon erős kulturális aspektusa, és megtalálta azokat a fajta vizuális nyelveket, gondoljunk csak itt a poszterekre, vagy akár a dalokra, mint mondjuk a Bella Ciao az olasz partizánok kapcsán, hogy megtalálta azt a fajta kulturális és vizuális nyelvet, ami el tudja juttatni széles tömegek számára, hogy ez miért fontos. A másik válságtünet szerintem pedig azoknak a fajta klasszikus tömegpártoknak a leépülése, hogy sok szempontból voltak ezek a nemzetközi intézmények, mint a Komintern, vagy akár a nemzeti különböző szocialista vagy kommunista pártok, akik idézőjelben elmagyarázták a szavazóiknak, vagy a tagjaiknak, és mozgósítottak amellett, hogy nem tudom, Spanyolországban Huesca külsőn harcolni a köztársasági ügyért, az miért fontos Békés Csaba, Kötegyán, Sopron kőhida számára?
Igen, de hát igen, ez a mozgó, tehát a szervezeti szempont, amit mondasz, ez szerintem nagyon fontos. De azt hiszem, hogy az a fajta nemzetközi humanitárius, szolidaritási program, ami ugye fellépett, sikerre fellépett az antifasizmussal szemben a 70-es évektől kezdődően, az szintén egy reakció volt a szervezeti, mozgósítás szervezeti válságára. Tehát gondolj arra, hogy a 68-as, nevezzük így, 68-as, vagy nevezzük újbaloldali mozgalom egyik legfontosabb szlogenje, az a bürokratizáció ellenes fellépés volt, mondván, hogy az a fajta beköveseredt szervezetiség, amelyben a hagyományos szakszervezetek és kommunista pártok működnek, az maga a totalitarizmus, ami ellen harcolunk, tehát hogy ezen fel kell lépni. Tehát, hogy ez szerintem tök fontos, csak hogy az a program, ami ez a liberális nemzetközi program, vagy nemzetköziségi program, ami aztán a 80-as évektől fel lett kínálva nekünk, és amely intézményesült a 90-es, 2000-es években, amelynek középpontjában a holokausznak a kozmopolita emlékezete volt, hogy ezt így hívták, pontosan azért hívták kozmopolitának, mert nem az volt egyszerűen a kérdés, hogy az egyes érintett társadalmak hogyan emlékeznek, vagy nem, vagy hogyan tagadják el, vagy sem a holokauszban viselt felelősséget, hanem a holokausznak ez az emlékezeti kultusz, ez túlterjedt azokon a társadalmakon, ahol ez voltak éppen a náci atrocitás megtörtént, és az volt az elképzelés, hogy ez a holokausz kozmopolita emlékezet, ez tulajdonképpen egy univerzálisként működő emlékezet, amely az igazságtalanságnak, az elnyomásnak, az agressziónak, bármi fajta olyan a demokráciát és a toleranciát fenyegető esetnek, ami felmerül, a mércéjévé válhat, és ezért a morális elköteleződést lehetővé teszi. Na most szerintem ez nagyon fontos, hogy amikor merül ez az antifasiszta reneszánsz ebben a nisben, amiről beszéltünk, meg kicsit talán lehet, hogy tágabban is, akkor szerintem annak a motorja az, hogy ez a liberális, internacionalista program kerül válságba.
Bocsánat, még
sokak
egy,
számára.
Bocsánat, még egy dolog, amivel te is foglalkoztál, ugye, hogy az egész ilyen emberjogi, vagy human rights mozgalom is, vagy hogyan diskurzus igen. fontos lesz. Ez milyen értelemben határozza meg egyébként? Mert talán ez a másik része ennek
ez nagyon fontos.
Tehát ez a Samuel Moynak ugye egy egészen kiterjedt munkássága van, az ő könyvét azért lehet olvasni, könnyen elérhetőek is. Ugye ő beszél erről, hogy ez milyen válságban van, és akkor itt igazából nyilván túlnyúlunk ezen a fasizmus-antifasizmus problémán is valahol, de hogy te ezt hogy látod, vagy hogy látjátok?
Hát ugye van ez a 10-es könyve a Moynnak, az utolsó utópia. Úgyhogy itt pont azt mondja, hogy az emberjogi diskurzus a politikai utáni pillanatban az utópia utolsó lehetőségét adja, amely a nagy ideológiákkal szemben, mint a liberalizmus, vagy a kommunizmus, vagy konzervativizmus, nyújt egy olyan lehetőséget, hogy mégiscsak a társadalmi utópia felől politizáljunk. Tehát, hogy nyilván ez a liberális internacionalizmusnak egy nagyon fontos szimbóluma lehet, meg jogi eszköze.
Igen, kodifikált.
Így van, jogi eszköze, pontosan.
Tehát ugye most eszmékről beszéltünk, de hogy itt konkrét
intézményekről van szó, elsősorban jogi intézményekről van
ez,
szó.
Stb.
De szerintem itt rohadt fontos az, hogy tehát amit itt bejelent a Moyn, és amit aztán úgy hívnak, hogy az emberi jogok, meg a nemzetközi jognak az új historiográfiája, az egy nagyon nyugatcentrikus történet. És ezeknek a kritikái között azért nagyon érdekes dolgokat olvashatunk, és ebből kiderül, hogy az emberi jogi diskurzus a háború utántól milyen fontos, mi lényegi szerepet játszott mondjuk az antikoloniális mozgalmakban, a szocialista világban a 60-as évektől. Tehát, hogyha így nézed, akkor azt látod, hogy az emberi jogoknak ez az individualizált liberális felfogása, az tulajdonképpen egy kisajátítás ennek a diskurzusnak, ami a 70-es években folyt. Magyarul az emberi jogi eszközöknek, mint a küzdelem eszközeinek a elvétele azokból a kezekből, amelyekben fenyegeti az egész a globális establishment felé ugye fenyegetést jelenthet, és ennek a kisajátítása egy ilyen kvázi depolitizált, individualizált, a személyiségi jogokra korlátozott felfogás. Ugye az emberi jogok az antikoloniális kontextusban nem a személyhez kötöttek, hanem önrendelkezéséről szólt.
Tehát egy szuverenitás.
A szocialista kontextusban meg a politikai jogok helyett a gazdasági és kulturális jogokra helyezték a hangsúlyt. Tehát, hogy itt az emberi jogok történetén tökéletesen látszik, hogy hogyan ment a meccselés azon, hogy tulajdonképpen mit jelent nincsenek ezek a jogi eszközök.
Mondjuk ez világos, tehát hogy, ment, hogy az, hogy ezek történetileg külön változóak, ment, hogy az...
Na igen, de hogy kialakult egy olyan, olyan konszenzus, vagy olyan hegemon, egy olyan hegemon értelmezés, ami arról szólt, hogy az emberi jogok, az kérem szépen, az nem a nagy politikáról szól, nincs köze a népek küzdelméhez, nincs köze a nemzetközi kapcsolatokhoz. Ez nagyon fontos a szocialista értelmezésben, a nemzetközi jogok. A legfontosabb fogalma volt a nemzetközi kapcsolatoknak.
Igen, az egész globális fantázia, imaginárius közösséget.
Hanem ez egy ilyen kvázi depolitizált, az egyén. Mit tehetsz te, mint egyszerű állampolgár azért, hogy egy szebb jövőhez eljussunk, ugye az utolsó utópia nevében.
Bocsánat, egyébként hát... ez maga pedig egyébként ilyen 18. század, nem? Tehát ez a francia felvilágosodásig megy, legalábbis úgy vezeti vissza a Moyne is, ha jól emlékszem, hogy,
hát igen.
Hogy maga a szó is ugye akkor keletkezik, vagy hát ez a fajta ilyen univerzális jogképzés fantáziája, de hogy, ja, mindegy, igen.
Én ott kapcsolódnék ehhez az egész emberi jogi diskurzus kapcsán is maga az univerzalitás problémája, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy amikor megvalósulnak ezek a fajta antifasiszta grassroots mozgósítások, nagyon sokszor az internacionális pólusra helyeződik a hangsúly, de emellett azt gondolom, és nyilván nagyon fontos az, hogy a nemzetköziség aspektusát pajzsunkra emeljük, de úgy gondolom, hogy ennek együtt kell járnia a lokálisnak egy új felfedezésével. Mire gondolok itt? Hogy véleményem szerint a kortárs baloldal a nemzet fogalmának meghatározása kapcsán egyfajta defenzívában van, és úgy gondolom, hogy létre kell hozni egyfajta baloldali patriotizmus olvasatot, mert jelenleg ebben a fajta küzdelemben a globális baloldal nagy része reaktívan nyilvánul meg, és általában a különböző jobboldali formációk által használt nyelvezetet használja, és hogy is fogalmazzak a fekete feministákat, parafrazáljam, a mester szavai soha nem fogják lebontani a mesterházát. És úgy gondolnám, hogy amellett, hogy megtartjuk ezt a fajta nemzetközi horizontot, amellett nagyon fontos ezeknek a fajta helyi antifasiszta hagyományoknak is a felfedezése és revitalizálása, hiszen nagyon más kontextusban, annak ellenére, hogy egy globális küzdelem részeiként fogták fel magukat a finn, a brit, vagy nem tudom, a dél-afrikai antifasiszták, azért ezek mindenhol a maguk nemzeti és földrajzi kontextusa rányomta a bélyegét, és úgy gondolom, hogy amellett, hogy megtartjuk ezt a fajta nemzetközi horizontot, nagyon fontos, hogy a saját környezetünkhöz és a saját történeti, földrajzi, gazdasági beágyazottságunknak a tudatával kezdjük működtetni, hiszen ha csak átvesszük a centrumországokban legyártott antifasiszta mintázatokat, azok nem biztos, hogy itt Magyarországon a félperiférián működőképesek lennének, és kellene, hogy nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik kimennek ellentüntetni a becsületnapján. Emellett úgy gondolom, ami nagyon fontos lenne, hogy nem csak, hogy valahogy ezt beágyazzuk a magyar kontextusba, és el tudjuk magyarázni, mert hogy meg lehet rajzolni ezt a fajta különbséget, hogy hát vannak akik a magyar katonákért, akik kitörtek a várból, felvonulnak, és hát vannak ezek a nemzetközi hazátlan anarchisták, ahogy Lóri is felhozta, nem ezt gondolom, hanem ez megképződik ilyen tengelyként, ami távoli a magyar tradíció, és ezért tartom fontosnak, hogy ezeket a lokális magyar antifasiszta tradíciókat fel tudjuk mutatni, és azt, hogy ezeknél az embereknél az, hogy Madrid határánál ugyanúgy védjük Salgótarjánt, Pécset, Kiskunfélegyházát, hogy ezek így elbeszélhetővé váljanak.
Az a beszél.
Igen, szépen körbejártuk.
Én büszke kiskunhalasi vagyok, de igen.
De hogy, majdnem.
Hogy, uh-huh. hogy szerintem ez fontos lenne, igen, hogy ezt igen. kibékíteni.
Mondjuk ez sem. Nekem nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a hagyományokat újra leporolni, vagy mi az a része, tehát hogy milyen önismereti, meg önreflexív munka van, ami szükséges ahhoz, hogy ez valami élővé tegyük, és ne az legyen, hogy egyszerűen iterál tovább ezt a korábbi antifasiszta örökséget, ami nyilvánvalóan nem működne, tehát hogy azt én úgy gondolom. Szóval, hogy
de miért nem?
Szerintem poros ez a dolog, tehát hogy meg az a része nehéz, hogy oké, akkor mondjuk beszéljünk Bajcsi Zilinszky Endréről, vagy beszéljünk azokról, akik ilyen mondjuk a háború alatt, mint antifasiszták, vagy utólag, mint antifasisztánként határozunk meg. Nyilván az ő ideológia álláspontjuk, és azon kívül, hogy mondjuk akkor épp milyen ellenség ellen küzdöttek, az nem biztos, hogy ilyen szinten megképződhető. Tehát pont amiről ugye szó volt, hogy az antifasizmus egy olyan gégenfogalom, ami ugye az aktuális, hogy nem fasiszta ellenséget azonosítja, és az ellen harcol, nyilván nekünk, vagy ha azt veszed, akkor most ugyanezt kell elvégeznünk, és így kell találni örökséget, ami viszont nem olyan egyszerű, tehát hogy én nem gondolom, hogy ez egy ilyen rehabilitációs művelet lenne önmagában. Viszont amiről még beszélni szeretnénk szerintem, és ez fontos, hogy itt a műsor már most ebben a 48 percben elég sok minden elhangzott, tehát hogy a kortárs fasizmus értelmezés nagyon fontos volt a spanyol polgárháború, mint az antifasiszta mozgalom, nemzetközi mozgalommá válásában, mint esemény, és ennek a magyar szereplői, de hogy miről akarunk beszélni még ebben a nagyjából 10 adásban, amit terveztünk, bár nyilván ez folytatható szerintem nagyon sokáig, és tágítható. Azt is hozzá kell tegyem, hogy nem csak mi hárman fogunk beszélgetni, hanem időnként, vagy lehetőség szerint meghívottak is csatlakoznak hozzánk, akár képzőművészeti oldalon, tehát pont amit a Balázs mondott, az antifasizmusnak ez a nagyon erős vizualitása oldaláról, ennek a kortárs értelmezései felől, de hát nyilván olyan társadalomtudósok, akik pedig magát a témát is kutatják. Szóval, hogy arról kérdeznének benneteket, hogy mik szerintetek azok a prospektívikus témáink, amiket elő szeretnénk venni, mikről akarunk mi még beszélni?
Még mielőtt ez a kör lemegy gyorsan, hogy mit csinálunk, mielőtt még, hogy mit fogunk csinálni, vagy mivel akarjuk azt csinálni. Tehát, hogy szerintem, az nem tudom, egyetértetek-e abban, hogy itt történeteket keresünk, pont azért, hogy ezt az örökséget, hogy te fogalmaztál, ugye leporoljuk, vagy nem tudom, azt tovább fűzve. Tehát, hogy olyan történeteket akarunk bemutatni nektek, amelyek valamilyen módon ismeretlen vagy elfeledett antifasiszt örökségre mutatnak rá, és természetesen ezt így vitára kínáljuk, tehát hogy nincs a zsebünkben egy kész kánon, amit át akarunk adni, hanem mi is gondolkozunk ezen az egészen. És akkor...
És a ma felől nézzük. Tehát ugye ez egy nagyon fontos, igen, nyilván ilyen történeti rátekintésünk, hogy a jelenből nézzük és konstruáljuk meg a múltat, tehát hogy nyilván ez, hogy nincs meg az a fajta objektivitás, amit bármikor is gondolnánk ugye a történeti megismerésnek, hanem itt van egy ilyen múltképző folyamat.
Igen.
Ha már Máté anno behozta a harmadik világ és maga az egykori gyarmati országok problémáját, véleményem szerint ez nagyon fontos lenne, hogy akár az említett etiópiai kudarc, vagy maga az olasz-etióp háború, olasz agresszió a Abesszínia ellen, valamint akár az, hogy a Komintern sikertelen akciója a brazíliai Vargas diktatúra megbuktatására, vagy maga az, hogy az anti-apartheid mozgalmak milyen helyi és nemzetközi antifasiszta örökségekből építkeznek. Uh-huh. Szóval szerintem nagyon fontos lenne, hogy ne csak itt a közép-kelet-európai antifasiszta hagyományoknak a regionális vagy kontinens szintű transznacionális beágyazottságai kerüljenek felmutatásra, hanem emellett megjelenjen tényleg az, hogy akkor nem tudom, hogyan viszonyultak a különböző mozgalmak mondjuk Japán-Kína elleni agressziójához.
Igen. Sőt, még egy lépéssel visszalépnék, tehát hogy most ez nagyon divatos ez az irány, hogy nézzük meg a transznacionális, meg a nyugati világon kívüli kapcsolatokat. Tehát gondoljatok csak erre a kutatási irányra, ami arról szól, hogy a úgynevezett második, harmadik világ gazdasági, kulturális kapcsolatai milyen alternatív globalizációs víziókat jelenítettek meg, vagy milyen intézményeket akartak létrehozni.
Igen.
Szóval, de hogy még is visszalépnék egy jel, mert szerintem volt egy nagyon, nagyon hangsúlyos antifasiszta Európa kép, vagy ilyen egységes Európa kép. Tehát volt egy olyan program, ami nem azt, amit ami nem az Európai Uniónak, a későbbi Európai Uniónak az ideológiai programja volt, hogy szerintem ezt érdemes lenne kicsit megnézni. Valószínűleg nem transz, tehát nem globális abban a szempontból, hogy Európán nem terjed túl, de annyiban mindenképpen nemzetközi, hogy a hidegháborús feszültséget az feloldja, és valamilyen politikai integrációs programot jelenített meg az antifasizmus, amely aztán soha nem valósult meg, és helyette meg látjuk azt, hogy ami megvalósult, az meg nem működik. Szóval, hogy szerintem ezt érdemes lenne megnézni szint.
Hát meg ugye, hogyha beszéltünk itt a nyugat, vagy globális dél, a második, harmadik ország, ugye nyilván a fasizmus továbbélésének kérdéséről is szó van, tehát itt a dél-amerikai fasizmusok, vagy autoriter rendszerekről is szeretnénk beszélni. Az ott keletkezett ellenállási mozgalmakról, ugye hát magának akár a Ferenc pápa szerepéről, tehát hogy itt olyan sokféle dolog van, ami előjöhet, bár mondjuk az ő nyilván egy sajátos helyzetben volt, de hogy itt nagyon sok olyan történet van, ami nem csak az a fasizmus oldal, de az antifasizmus oldal is érdekes lehet. Illetve hát ugye, ha már ugye a Közép-Amerika vagy Dél-Amerika előjött, nyilván a magyar fasiszta migráció kérdés is elő kell, hogy jöjjön. Illetve ha mondhatjuk így, és ez most nagyon leegyszerűsítő, a fasiszta ideológiai diskurzusnak a továbbélésében vett szerepet, tehát itt a magyar fasiszta emigrációban, én persze nem csak a magyar fasiszta emigrációra volt igaz, hanem 45 után nagyon sok más hasonló. Ugye a hagyomány kvázi úgy tűnt, hogy megszakadt, és mégis valami rekurzív módon pedig újra-újra elő tud jönni. Szóval szerintem ez is egy ilyen fontos dolog a mai jelenünk megértéséhez is.
Meg lenne egy olyan téma, amit felvetnék, remélem nektek is tetszeni fog, ami mondjuk arról szólna, hogy mennyiben baloldali az antifasizmus, mi a kapcsolat a baloldal és antifasizmus között, ez vajon azonos, nem azonos, ha nem azonos, akkor mi a viszony, stb. És ezt szerintem érdemes lenne végignézni a elmúlt 100 év történetében. Aztán van még egy, ami szerintem tök fontos, ez a női emancipációnak a kérdése. Mert azt gondolom, hogy ebben az antifasiszta politikai univerzumban nagyon erősen jelen van a női emancipáció problémája, és hát ez nyilván itt a forradalmi hagyományba illeszkedik ez bele, hogy ez pontosan baloldali vagy sem, azt majd megvitatjuk ezen a másik alkalmon, de hogy szerintem itt egy másik emancipatórikus program vagy vízió működik, meg gyakorlat működik az antifasiszta hagyományban, mint amit aztán a későbbi második, harmadik generációs feminizmus felkínál, és ezért tök jól lenne ezt megnézni, hogy hát a párma védelme, ugye, ami az egyik első antifasiszta hősies tett volt 1922-ben, az arról híres, hogy két dolog miatt, azon kívül, hogy legyőzték a fasót, tehát hogy megvédték a várost a fasisztáktól. Az egyik az, hogy népi megmozdulás volt, tehát nem csak az ADT del Popolo, nem egy felülről, vagy politikai szervezet által irányított, vagy levezényelt valami volt, hanem egy ilyen tömeg grassroots. És hogy ebben a nők szerepe már akkor, meg a gyerekek, teszem hozzá, abszolút fontossággal bírt. Kicsit ilyen az egri várvédelmének.
Ezt mondom, ezért mondva a szurkot öltöttek, tehát bennem is az egri várvédőnők képe jelent meg, és bocsánat, nem akarom ezt vicceteni, de hogy nyilván
megvan
ennek mondom, az ikonográfiája és
csak
azért formái.
Csak azért mondom ezt, hogy ez már az őstört, tehát az antifasizmus őstörténetében jelen van ez a dolog.
Tök jó.
És hogy nem feltétlenül azonosítható azzal a női emancipációs programmal, amit a kommunisták nyújtottak.
Ha már beszéltél itt konkrétan női emancipációról, illetve egy ilyen ellenálló mozgalomról, akkor ugye az ellenállás kultusza is egy fontos kérdés, amiről szeretnénk beszélni.
Alap.
Ugye a Cable Street története, illetve sok más ilyen olyan konkrét esemény, ami antifasiszta megmozdulás, ami így a történelemben meghatározó volt, meg egyáltalán az antifasiszta örökségnek a szervesülésében.
Meg a második világháborúnak ez az ellenálló emlékezete. Tehát, hogyha nem a népirtásra emlékez, tehát mi volt akkor, amikor még nem a népirtás volt, a központi emlékezés módja a második világháborúnak, mennyiben volt ez korán sem a tagadása ennek a népirtásnak, hanem egy más emlékezeti logika mentén az ellenállásra, és többek között a zsidó népirtás elleni ellenállásra helyezte a hangsúlyt, és milyen politikai üzeneteket vontak le ebből az ellenállásnak, ebből a sok-sok üzenetéből.
Persze ennek a kudarcáról is, ugye a francia resistance.
És aztán megnézzük, hogy ez hogyan, pontosan. Igen, hát ezen tök jól elmondható az egész, mert ez teljesen párhuzamos az antifasizmus tágabb fogalmának a történetével, hiszen ez volt szerintem ez a lelke az egésznek, az ellenállás.
Igen. Jó, én szerintem mára ennyit, akkor ezt a kick-off adást most befejezzük. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy meghallgattuk.
Még az, hogy milyen gyakran jelentkezünk.
Igen, ezzel. Hát ugye az a terv, hogy havi egy adással fogunk készülni. Köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok.